Napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk. 18 órakor jelentkezünk híradással legközelebb. 16 óra 4 perc.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Egypercesek. Örkény István rövid írásaiból.
Étvágy. Messze-messze a kettős szöges dróton túl feltűnt a szán, mintha a meséből. Két kis szőrös lovacska húzta, egy kis szőrkucsmás kocsisocska hajtotta, és meg volt rakva bogárhátú, messze sötétlő kenyerekkel. Hetente háromszor jött, mindig mind a 8000-en néztük. Néha lenyúzott lófejeket hozott, melyek már messziről ránk vigyorogtak sárga fogazatukkal. Máskor sózott halat, vagy kölest, vagy konzerveket. Jól esett elnézni, habár a nézelődés teljesen haszontalan volt, mert a szán a táborkapu előtt elkanyarodott a raktárak felé, ahol az élelem javarészét ellopták. Aznap másként történt. Valamilyen csoda folytán kitárult a kapu, és a kis szőrkucsmás kocsis egyenes behajtott a Lagerstrasséra. Ebben a szempillantásban felvorajlott a tábor, mint amikor ketté hasad a föld. Négy utcája volt a tábornak. Nyolc sorban gunnyasztottak a hóba süppett barakok. Kinyíltak az ajtók, benépesültek az utak, fekete termeszek özöllöttek a főkapu felé. Nem tartott sokáig. A fekete pontok körül hömpölyögték a szánt, összecsaptak és felpuposodtak rajta, mint egy kukac tenger hullámverése. Egymást taposva nyüzsögtek néhány percig, aztán visszaáradtak a főúton, szétoszlottak a mellékutcákban, és eltűntek a barakkokban. Ott maradt a szán. Ott maradt a szán, de nem volt meg a kenyér, sem a két szőrös lovacska, sem a szőrkucsmás kocsisocska. Csak az üres szán, az ostornyele, s ami a lószer számból, nem bőrből való. Néhány lánc, meg csat, meg karika. Ja! És egy kulcscsomó.
Üveghalál. Délután 5-kor halkan zihálni kezdett, de senki sem vette észre. A családot a vendégvárás izgalma tartotta fogva. A zihálás erősbödött, később hörgő hangokkal elegyedett. Most se figyelt rá senki, habár az idegek már jelezték, hogy valamilyen rendhagyó hangforrás működik a lakásban. Csak hogy van bennünk egy olyan jelzőrendszer is, mely mindent letompít, hogy késleltesse a rosszat. Amióta ösztöneink elzsibbadtak, csak a közvetlen veszélyre riadunk fel. Míg testet nem ér, nincs semmi különbség egy kiköpött cseresznyemag és egy kilőtt puskagolyó között. A hörgések sűrűbbek lettek, aztán elsitultak, de éppen akkor, ebben a baljóslatú csöndben megszólalt egy budgyanó hang, mint amikor megpattan egy ér, s a tüdőből habos vér tódul a szájba. Mind összeszaladtak. Olga mama lassan letette a majonézt, és azt mondta: Istenem! Márti azt mondta: Én nem tehetek róla, anyukérem. Olga mama azt mondta: Mert sohasem arra figyelsz, amit csinálsz. A nagymamóka közbeszólt: Ne veszekedjetek, mert bezár a csemegebolt. Csak ugyan. Valakinek le kellett volna menni és kicserélni a szódás üveget. De nem bírtak mozdulni, álltak és néztek, mert nincs lenyűgözőbb, mint a szenvedés. Az üveg belsejében pezsgett a víz, a pezsgés megremegtette testét. Száján buborékok budgyantak ki, elpattantak, lefolytak az oldalán. Néma volt, de lehet, hogy szenvedett. Ebből a zárt rendszerből nem tudtak kiszökni a hangok. Egy idő múlva kipezsgett a szénsav, a víz föltisztult, az üveg elcsendesült. Nem szállt föl belőle egyetlen buborék sem. Olga mama fölébe hajolt és hallgatózott. Az üveg azonban nem adott többé életjelet. Istenem, mi lesz velünk? Kérdezte a nagymamóka. Senki se válaszolt.
Fél kettőkor végzett az utolsó műtéttel. Megmosdott, átöltözött. Épp az ubbonyát gombolta, amikor bekopogott a műtősnő. Az a nagy drumőr nagy van kint, a 27-esnek a férje. Az ezredes orvos keze megállt az utolsó gombon. Habozva nézte a szennyes kosárba gyűrt vérrel fröcskös fehér köpenyt. Szóljon doktor Gorovénak. Őt már 12-kor eltetszett engedni. Buf neki. A halált meg lehet szokni. Ki lehet ismerni minden csinyát, binyát, azt a sóhajtást az utolsó belégzés után, azt a rándulást, mikor utolsót lök a szív. A halál az orvos szemében közömbös tény. Túl van az ő országa látóhatárán. Nem csak megszokni lehet, hanem meg is lehet unni. De sem megszokni, sem megunni nem lehet a gyászt. A hozzátartozókat mindig az adjunktusa, Gorove főhadnagyorvos fogadta. Gorove igazi diplomata, türelmes, simulékony, hidegfejű, nem olyan érzékeny és robbanékony, mint ő. Nagy kár volt Gorovét elengedni. Azt mondta a műtősnőnek. Küldje be. Az őrnagy bejött. Tisztelgett. Nem kérdezett semmit, csak nézte az ezredes orvost. Hatalmas termetén feltűnően kicsi fejült, s a kicsi arcban feltűnően kicsi szem. Mintha egy mesebeli óriásra baba fejet ragasztottak volna. Az ezredes orvos nagyon zavarta e szempár üvegszerűsége. Látta a feleségét? Kérdezte. Tőle jövök, mondta az őrnagy. Beszélt is vele? Csak néhány szót. Hogy érzi magát? Azt mondta, jól. Csönd lett. Az őrnagy nem érdeklődött, sikerült-e a műtét. Katonással mozdulatlanul állt, de nem sürgette az ezredes orvost. Úgy nézett rá, mint feljebb valójára, akitől nem orvosi véleményt, hanem valamilyen katonásabb parancsot vár, érthető, világos utasítást, melyet gyorsan és pontosan végre kell hajtani. Ez a várakozás még nagyobb zavarba ejtette az ezredes orvost. Köhintett, aztán levette a szemüvegét, mint a könnyítene a helyzeten, hogy kicsi homályosabban látja az őrnagyot. Sajnálattal közlöm önnel, mondta, hogy a műtét nem volt sikeres. Az őrnagy nem szólt. keményen biccentett. Már a máj is tele van áttételekkel, folytatta egy kis szünet után az ezredes orvos. Csak kinyitottuk és visszavartuk a hasat. Az őrnagy megint biccentett. Nagy testéből pirosság szállt föl a kicsi fejbe. Körülbelül 3-4 hete van hátra, tette hozzá gyorsan az ezredes orvos. Az őrnagy megint csak biccentett. Mint egy baba, mely csak biccenteni tud. Keményen tartotta magát, de a keze lassan ökölbe szorult, s a szorítástól egészen kifejéredett, mintha onnan nyomná fejébe a vért. Én is szívből sajnálom őt, mondta az ezredes orvos. Régen volt ilyen szelíd és béketűrő betegünk. Az őrnagy összeráncolt a kis homlokát. Tényleg, mondta egy kis gondolkodás után, mintha most értesülne feleségének a jellemvonásáról. Ő nagyon szelíd. Sosem hallottuk panaszkodni. Az őrnagy megint gondolkozott. Igaz, biccentett buzgón, mintha ezt is most hallaná először. Otthon sem panaszkodott soha. Megint csönd lett. Az ezredes orvos várt, de az őrnagy nem kérdezett semmit. Megint neki kellett megszegnie a csöndet. Ő neki azt mondtuk, hogy a műtét sikerült. Megértettem, mondta az őrnagy. Az utolsó percig tartani kell benne a lelket. Értettem, mondta az őrnagy. Ugyanúgy kell vele bánni, mint máskor, tette még hozzá az ezredes orvos. Mihelyt észreveszik a gyöngétséget, gyanút fognak a betegek. Meg lesz, mondta az őrnagy. Megint csönd lett. Óhajt még valamit tudni? Kérdezte az ezredes orvos. Minden világos, mondta az őrnagy. Viszontlátásra, mondta az ezredes orvos. A viszontlátásra, mondta az őrnagy. Kezet fogtak. Az ezredes orvos kissé ügyefogyotta, még hozzámormogott valamit, ami egy részfét nyilatkozathoz hasonlított. Az őrnagy azonban nem értette meg a mormogást. Tessék? Kérdezte. Semmi, mondta az ezredes orvos. Mikor az őrnagy kiment, fellélegzett. Fölvette köpenyét, s még benézett egy súlyos beteghez, akinek vérátömlesztést rendelt. Aztán, már elmentében, egy pillanatra megállapodott a 27-es előtt. Oda bentről vadveszekedés hallatszott. Rögtön megismerte az őrnagy hangját. Odaintett egy ápolónőt. Hívja csak ki az őrnagy urat, Fáberniknél. Az ápolónő benyitott. Az őrnagy hangja kicsapott a folyosóra. Te ronda hiszterika, üvöltötte. Mit nyavajogsz itt nekem? Aztán csönd lett. Aztán kijött az ápolónő. Aztán kijött az őrnagy, feltűnően vörös, eltorzult arccal. Megállt az ezredes orvos előtt, katonásan, mint az előbb. Maga disznó, förmett rá az ezredes orvos. Ez a sajnálatos kijelentés a folyosón hangzott el, két magasrangú tiszt közt, egy csomó közkatona és civil füle hallatára. Nagy kár volt Gorovét elengedni. Ő sosem veszti el a hidegvérét. Hogy beszél azzal a szerencsétlennel maga állat? Ordított az őrnagyra az ezredes orvos. Ahogy máskor, mondta megriadva az őrnagy. Ön parancsolta, hogy ezt muszáj csinálni. Az ezredes orvos rámerett. Még nagyon kikívánkozott volna belőle valami, de ebben a pillanatban vette csak észre, hogy az őrnagy sír. Az üvegfényű babaszemekből lassan budjantak elő a könnyek, az óriási test remegett és rázkódott, mint a felrobbant volna benne valami. Ja, úgy, mondta az ezredes orvos. Akkor bocsánatot kérek. Sapkájához emelte kezét, és gyorsan tovasietett a folyosón.
Az új lakó.
Te ilyen ember vagy? Kezdem megbánni, hogy hozzád kötöttem az életemet.
Szomszédeim,
valami románék vagy révészék, még csak egy hete költöztek be. Szerencsére se gyerekük nincs, se porszívójuk, se padló kefélőjük, még névtáblájuk se. Csak televíziójuk.
Te beszélsz? Azt mondják, német tisztekkel jártál vacsorázni.
Este 6 óratájban érkeznek haza. Ma is, mihelyt megjöttek, bekapcsolták a televíziót. Az én, te a konyhám és az ő szobájuk fala közös. Lassú lángon felteszem melegedni a krumplipürét.
Róla mindenki tudja, hogy a nyilas házparancsnok 3 keresztel megkrétázta az előszoba ajtómat.
Lassan keberem a krumplipürét. A takarítónő, Berta néni, hetente 2-szer jön, és akkor 2 napra előre megfőz. Mielőtt elmenne, mindent a számba rág, mint egy kisgyereknek.
Itt a hideg hús... Azzal az író úrnak semmit sem kell csinálni. Itt a savanyúság, azzal se. Csak ezt a krumplipőjét kell megmelegíteni. Tessék utána mondani, mert az író úr mindent elfelejt.
Ne féljen, Berta néni, nem fogom elfelejteni.
De csak lassú lángon, Berta néni. És tetszik majd keverni?
Majd keverem.
Mivel tetszik keverni?
Kanállal.
Fakanállal?
Fakanállal.
És lassú lángon, író úr?
Lassú lángon, Berta néni.
Köszönöm szépen.
Isten vele.
20 éve hazudsz a világ szemébe. Vigyázz, ha túlfeszíted a húrt, megkeserülöd.
Lehet, hogy nézni jó egy ilyen antifasiszta szerelmi drámát, de itt a teakonyhában úgy hangzik, mint valami veszekedés.
Sajnos a krumplipürét nem lehet itt hagyni. Minél melegebb lesz, annál sűrűbben pöfög.
Nekem te hiába játszod a mártírt. A saját keresztlányát kijelentette föl. Na, mondd csak, halljuk. Erre kíváncsi vagyok.
Mindjárt kész leszek. Most már nem csak pöfög. Most már lő.
Ha tudni akarod, nekem bizonyítékaim vannak. Ezt mindenki mondhatja. Hát akkor tessék, ide néz.
Oda hát valami nyikorog, talán egy fiókot húznak ki, aztán lábdobogás hallatszik át, dulakodás, hörgés, egy női hang, nyilván a németek szeretője, felsikult.
Segítség, megöl!
Egy lövés, egy elzvonó test puffanása, még egy lövés, aztán vége csönd. És meleg a krumplipürém. Szomszédaimnak még a névtáblájuk se volt kitéve. Másnap, harmadnap mindenki, aki őket kereste, tévedésből én hozzám csöngetett be. A rendőrség, a tiszti orvos, újságírók és fotográfusok. Nem is volt nekik televíziójuk. A férfi, akit se románnak, se révésznek, hanem Rónainak hívtak, az enyhítő körülmények figyelembe vételével 8 évi börtönt kapott. Most csönd van a szomszéd lakásban.
Magyar Panteón. Benne volt az újságokban, hogy 2 hétig zárva tartunk, mondta a múzeum portása a telefonba. A szabadságharc erekjéi már becsukott, a Liszt Ferenc szerelmeihez viszont még csak most gyűjtjük az anyagot. Hát mit csináljak velük? Ez volt a délutáni program. Tessék őket elvinni a szép művészetibe. Ott már voltunk. És gondolja meg, ezek vidékiek, és 15 éves lányok. Nekik még többet mondanak a tárgyak, mint a világ legszebb festményei. Hát honnan varázsoljak ide egy kiállítást? Kérdezte a portás. Ráadásul teljesen egyedül vagyok. A tanárnő hangja oly csalódottan szólt, hogy a portás egy kis gondolkodási időt kért, és aztán kijelentette, hogy délutánra megpróbál összekaparni egy kis anyagot, ami persze nagyon szegényes és hevenyészet lesz. Katalógus hiány be kell érniük az ő kalauzolásával. Az előcsarnokban csak egy gépírásos cédula volt kiragasztva. Hubauer Sándor emlékkiállítás. Az első teremben idősebb Hubauer Sándor bajonettje volt kiállítva, melyet az első világháborúból hozott haza, de ez nem nagyon érdekelte a lányokat. Idősebb Hubauer Sándorné született Süle Mária imakönyvébe is csak épp belepillantottak, pedig ennek az volt az érdekessége, hogy tele volt írva ételreceptekkel. De a következő tárló, melyben már maga Hubauer Sándor volt látható 8 hónapos korában anyaszült pucéran hason fekve, annál nagyobb sikert aratott. Jaj, de cukor! Sóhajtott egy lány, akiben már megszólalt a leendő anya. És ott volt a kis Hubauer ütött-kopott plévödre lapátkája, talicskája, egy tejfoga, himlőoltási bizonyítványa, egy kis üvegevesztett szemüvege. Mint ismeretes, Hubauer Sándor 15 éves koráig rövidlátó volt, de ez utóbb elmúlt. Ti is, lányok, jegyezte meg a tanárnő, járjatok el pontosan az időszakos szemorvosi vizsgálatra. A következő vitrínben ütött kopott notesz. Hubauer Sándor korai ifjúságától kezdve fillérre följegyezte minden kiadását. Ez pedig egy hímzőkép. A lányok megcsodálták, pedig csak egy régi típusú, lábhajtásos, omaggyártmányú hímzőgép volt, 8 milliméteres kilengéssel, amelyen, miközben Hubauer hiába küzdött nagyra törő tervei valóra váltásáért, hitvese reggeltől estig dolgozott. Csak e rosszul fizetett munkával, 8 milliméteres monogram hímzéssel tudta előkaparni családjának a mindennapit. Áldott emlékű hímzőgép. Nélküle Hubauer sovány portási fizetségéből hogy is tudott volna egy 4 tagú család kijönni? És milyen természetűek voltak azok a nagyra törő tervek? Érdeklődött az egyik tájékozatlan diáklány. Sokfélék, mondta a portás. Az áttekinthetőség kedvéért 3 csoportba osztjuk őket gazdasági, politikai és tudományos természetű elgondolásokra. Sajnos az idő rövidsége miatt e sokféleségből épp csak mutatóba sikerült valamit összeszedni. Hubauer tudományos munkássága még feldolgozásra vár. Annyi bizonyos, hogy a holdrakéta gondolata az oroszokat messze megelőzve megfordult a fejében, nem különben a napenergia felhasználása. Ő óriási méretű staniol zacskókra gondolt, melyekben a napenergiája valahogy úgy, mint a sült gesztenye melege, elraktározható. Ami Hubauer politikai nézeteit illeti, ezekről írásbeli feljegyzés alig maradt fenn, a baráti beszélgetések pedig részben feledésbe merültek. Milyen kár, és miben álltak ezek a nézetek? Kérdezte a tanárnő. Rá kellett szólnia a lányokra, mert fecsegni kezdtek. Mint ismeretes, Hubauer bátor békeharcos volt. Egyszer felesége legnagyobb rémületére öklét rázta a bevonuló német csapatok felé. A katonaságtól megszökött, és hamis papírokkal bujkált. A 7. vitrínben látható nyílt parancs is, ilyen ügyes hamisítvány, az aláírás Hubauernétől származik. Vakmerősége hajmeresztő volt. A háború vége felé, hamis papírokkal a zsebében, egy vendéglőkert helyiségében, mely a detektívek megfigyelése alatt állt, fennhangon kijelentette: Hitler napjai meg vannak számlálva. A szomszéd asztaltól oda is néztek.
Detektívek?
Érdeklődött egy lány. Szerencsére csupán ismerősek, de Hubauer olyan ember volt, aki ugyanezt mondja akkor is, ha detektívek hallják. A lányok megborzongtak. Aztán tovább sereglettek a következő tárlóhoz, melyben egy kis játékmozdony állt. A hazárnak rendületlenül kombinált spórkassa. Magyarázta a portás egy fájó mosollyal, ami annak szólt, hogy egy nagyra törő szellem merész terveiből mindössze egy ilyen új gyakorlat maradt fenn, melyet ő maga is csak szeszélynek szánt. És még emellett is ott látható a szabadalmi hivatal elutasító végzése. Mit jelent az, hogy kombinált? Érdeklődött a tanárnő. Ha pénzt dobnak bele, a szerkezet azt énekli: hazádnak rendületlenül. Egy lány pénzt dobott a mozdonyba. Vártak, de nem hallottak semmit.
Nem működik, mondta a portás.
Mindegy, magyarázta a tanárnő. Ez a találmány nem csak takarékosságra, hanem hazafias gondolkodásra is nevel.
És sohasem akadt neki pártfogója?
Kérdezte egy lány.
Soha. Magányosan. Meg nem értve öregedett meg.
Egyetlen terve se valósult meg.
Ebben az országban, legyintett a portás. Nálunk így múlik el egy emberi élet.
Mindenki hallgatott. Meglegyintette őket a nemzeti tragédia szele.
Ez pedig Gagarin őrnagy,
mutatott egy színes képre a portás.
Ismerték egymást?
Sajnos nem.
Kinek a hibájából?
A találkozás nem jött létre,
mondta kitérően a portás. Már csak egy vitrin volt hátra.
Ez az a dolgozó heti jegy, melyel munkába járt. Hubauer Sándor szerényen és visszavonultan élt. Nem kért, nem is várt kiváltságokat. Reggelije: fél liter tej, 10 deka parizer, kenyér.
Körüljárták a tejet, parizert, kenyeret. Volt, akinek könyvbe lábadt a szeme. Elköszöntek, sorba álltak, kivonultak. Egy hét múlva dolgozatot írtak. Mit láttam a budapesti tanulmányi kiránduláson? Az ifjúságot csak látványos dolgok lelkesítik. Oldalakat írtak a Mátyás templomról, egy önkiszolgáló büféről, az országzászlóról. A Hubauer Sándor emlékkiállításról alig valamit. Ilyenek ezek a mai fiatalok. De nem baj. Majd egyszer, majd 20-30 év múlva, majd 40 év múlva, akkor majd eszükbe jut Hubauer.
Klímax. A házmester vette észre a gázszagot. Betörte az ajtót. A búcsúlevél a konyha kőpadlóján hevert, rajta egy kis kerámia hamutartó, benne az utolsó cigaretta csutkája. Ma van az 54. születésnapom, olvasta a házmester. A házban nem szeret senki. A kik nem hajlandó rendbehozni a plafont, mely beázik. meg akarok halni. Özvegy Berger Mihályné. A cigarettacsutka rúzsos volt.
Férfi arckép. Hogy jól megy sorom, az talán túlzás, de panaszra sincs okom. Amikor kijöttem, rögtön felfogadtak telepőrnek, ami pénznek nagyon kicsi pénz, de munkának se nagy. Szöges drótok közt ott áll 5000 ballon kénsav, és jó néhány 102 hektós vashordóban ipari alkohol. Az én dolgom az, hogy ebből ne lopjanak. Ami csak akkor üzlet, ha az ember másokra vigyáz, miközben ő maga lop. Sajnos én ilyet nem csinálok, pláne miután amnesztiával jöttem ki. Valami mellékes után kellett nézzek, ami az én lelki állapotomban azért nehéz, mert az ügyemből kifolyólag rengeteg csalódás ért. Megfogadtam, hogy ezentúl senkiben se bízom, mindent egyedül csinálok. Ha éhezni kell, éhezem, de kizárólag magamra hagyatkozom. Már az első lépésnél szerencsém volt. Láttam egy hirdetményt. Kimentem a Timár utcai szerológiába. Kérdezték, vért akarok-e adni? Mondtam, vért. Azóta nem csak, hogy bedolgoztam magam, hanem merem állítani, hogy évről évre gyümölcsözőbbé vált ez a kapcsolat. Egészen pontos adatokat nem tudok mondani, pedig vezetek följegyzéseket, de egyszer beázott a zsebemben a notesz. Mégis kis hiba határok között 1951-től a mai napig körülbelül 68 liter vért adtam el az intézetnek. Ismeretes, hogy közben elég jelentős árhullámzások voltak. Kezdetben 30 forintot adtak deciliterenként, ami az akkori viszonyokat tekintve nem lekicsinyelhető összeg. Ezt a kalapot akkor vettem, zoknét, zokni kötőt, ezt, azt. Később, amikor rákapcsoltak az önkéntes véradásra, leszállították az árat 25 forintra. Amiből persze az a hátrányos helyzet állt elő, hogy még a régi törzsökös véradók is faképnél hagyták az intézetet. Mint ismeretes, 1956. január 1-én 50 forintra emelték föl a vérárát, és ez a tarifa van érvényben ma is. Nem szeretném azt a kifejezést használni, hogy jó trükk volt a részemről, mert hiszen az alaptermészetemből következett az a tény, hogy én a 25 forintos időkben is zokszó nélkül folytattam a véradást. Azt hiszem, már akkor megkedveltek, mert odajött hozzám egy fiatal orvos is érdeklődött, hogy volna-e kedvem áttérni velőre. Kérdeztem, hogy a velő kizárja-e a vért, de ő megnyugtatott, bátran folytathatom a véradást, a csontvelőből csak egy kis mellékkeresetem lesz, ami már nagyon rám fért. Nem szeretem a rossz öltözékű embert, és az én akkori alsóruházatom már elnyűlt állapotban volt. Úgy tudom, azért van szükség csontvelőre, mert a legújabb fizikai kutató munkában fellépő sugárfertőzések a csontvelőt támadják meg, és ezt csak átültetéssel lehet gyógyítani. Ami engem illet, úgy érzem, igen jól megtaláltam a számításomat. Injekciót adnak, az ember csak egy szúrást érez a mellkasán, és ugyanazzal a tűvel, amivel átdöfték a csontot, mindjárt le is szívják a velőt. Esetenként 5 köbcentimétert szoktak levenni, aminek az ára 150 forint. Ha szigorúan vesszük, ez összegszerűen nem sok, de én mégsem keveslem, mert úgy szólván semmiért kapom a pénzt, hiszen a velőállomány 3-4 hónap alatt tökéletesen regenerálódik. Örültem a sikernek, s magam se hittem, hogy még folytatása lesz az én pályafutásomnak az intézetnél. Pedig lett. 3 évvel ezelőtt ugyanaz az orvos, akinek a velőt köszönhettem, újra odajött hozzám. Az ő jó indulatából kifolyólag az elsők közt kaptam izotóppal fertőzött vért. Merem állítani, hogy ezen a téren is megálltam a helyem. Egy ilyen tudományos intézetben ugyanis érthető módon nincs meg a kellő gyakorlati érzék, ami által a szédelgők és más bizonytalan egzisztenciájú emberek sokszor a legszemtelenebb csalásokra vetemednek. Ez történt az elején az izotóppal fertőzött vérnél. Ennél a vizsgálatnál, mint ismeretes, az első napon levesznek a vénából 20 köbcentiméter vért, ami rögtön az izopóppal történt fertőzés után visszafecskendeznek a vérkeringésbe. Ára 150 forint. De ez még nem minden. Egy óra múlva ugyanis valamilyen számláló készülékkel ellenőrzik a hatást, és egyúttal kontrollképpen le is vesznek mindjárt 5 köbcentiméter vért, amiért 50 forintot fizetnek. Ez azt jelenti, hogy az ember mindjárt az első vizsgálati napon 200 forintot vesz kézhez. Azon túl már csak hetenként kell bejárnia, amikor alkalmanként 5-5 köbcentiméter vért vesznek, és 50-50 forintot fizetnek. Nagyon szomorú, de nem hallgathatom el, hogy akadtak személyek nem is kis számmal, akik fölvették a 200 forintot, és feléjesen néztek többi az intézetnek. Miattuk sok kísérlet ment kárba. A tapasztalatokon okulva az intézet ellenrendszabályokat léptetett életbe. Most az a helyzet, hogy az első napon csak 50 forintot folyósítanak, így mindenki végigcsinálja a heti ellenőrző vizsgálatokat, és csak az utolsónál, amikor a kontroll eredménye negatív, vagyis a fertőzés megszűnt, akkor kapja kézhez a 200 forintot. Nem azért mondom, hogy a tisztesség koszorúját vonjam a fejem köré, de szeretném hangsúlyozni, hogy erre az ellenrendszabályra nem az én viselkedésem miatt lett szükség. Ha mindezt összeadva kiszámítom az évi jövedelmemet, nem mondhatom, hogy csillagászati számok jönnek ki, igaz, nem említettem egyes kisebb tételeket, melyek nem számottevőek ugyan, de az én szerény büdzsémben mégis szerepet játszanak. Így minden alkalommal, de közönséges véradásnál is 10 órait kapok, mely áll kenyérből, egy kocka sajtból, egy sertésmájkonzervből, 2 minyomból és egy üveg bambiból. Ugyanakkor megkapom az úti költségemet, esetenként 2 effektív villamos jegyet. Egészségi állapotom jó, szerencsém az is, hogy természettől fogva derűlátó vagyok, anélkül, hogy rózsaszínben látnám a jövőt. Más szóval, ahogy mást nem csapok be, magamat se szédítem se pozitív, se negatív irányban. Ha még néhány évig sikerül adnom párhuzamosan vért és csontvelőt, amiben nincs okom kételkedni, akkor azt hiszem, lényeges dolgokban nem fenyeget hiány. Mindezt a magam erejéből értem el. Senkitől se kértem segítséget, tehát nem értek olyan csalódások, mint a múltban. Az is sokat tesz, hogy nincsenek káros szenvedélyeim. Még csak nem is dohányzom. Szeretek sétálni, élvezem a szabad levegőt, a város esti forgatagát, a változatos kirakatokat. Az esőt is szeretem. A csendes havazást is. A kánikula se zavar. Födetlen fővel járok. Télen-nyáron hideg vízben mosakszok.
Csak 4 éves volt, emlékei bizonyára összemosódtak, s az anyja, hogy tudatosítsa benne a küszöbön álló változást, odavitte a szöges drót kerítéshez, és messziről megmutatta neki a szerelvényt. Nem is örülsz, ez a vonat visz haza. És akkor mi lesz? Akkor otthon leszünk. Mi az, hogy otthon? Kérdezte a gyerek. Ahol azelőtt laktunk. És ott mi van? Emlékszel még a mackódra? Talán a babáid is megvannak még. Anyu, kérdezte a gyerek, otthon is vannak őrök. Ott nincsenek. Akkor, kérdezte a kislány, onnan meg lehet majd szökni?
Front mögött.
A főhadnagy lenézett az udvarra. Csákánnyal, lapáttal, ásóval felszerelve már gyülekezni kezdtek az orosz asszonyok. Na, csak folytasd, szólt hátra a hadapródnak. No már most, hirtelen fölpattant az ajtó, folytatta a hadapród, és Stella besietett a mulatozók közé. Le van írva, hogy egy pillanatra elcsöndesedett a terem. Mindenki Stellát nézte, de Stella nem nézett senkire. No most le van írva a ruhája meg a frizurája. Ideges karcsú nyakán csak egy apró szemű gyöngysort viselt. És a lába milyen? Kérdezte a főhadnagy. Jó, mondta a hadapród, Isten jó. A főhadnagy az eget nézte, gondolkozott. Marhaság, mondta aztán. Az előbb azt mondtad, hogy hosszú ruha volt rajta. Azt azért lehet tudni, állította a hadapród. Bebeszéled magadnak, mondta a főhadnagy. De nekem még egyszer nem fogsz bebeszélni semmit. Aztán mi lett? Na most, folytatta a hadapród, egy várakozó pillantást vetve a felhőtlen kék égre, az van leírva, hogy Rohonyi éppen társalgott valakivel, és nem vette észre Stellát. Vagyis csak úgy csinált, mintha nem vette volna észre, mert Stella mágnesként vonta magára a férfiak tekintetét. Na most le van írva a járása. Lassú, érzéki lépésekkel keresztül vágott a báltermen. A melle jó? Kérdezte a főhadnagy. De még milyen jó, mondta a hadapród. Ki nem állhatom, ha valaki melltartót visel, mondta a főhadnagy. Dehogy visel melltartót, mondta idegesen a hadapród. Le van írva, hogy a mélyen kivágott estei ruha födetlenül hagyta a hófehér keblét. Belógatsz, mondta a főhadnagy. Már egyszer elolvastattál velem egy hülye könyvet. Most nem lógatlak be, mondta hadapród. Valami búgni kezdett. Mind a ketten az eget nézték. Na, add ide, mondta egy kis tűnődés után a főhadnagy. Talán elolvasom. A búgás erősödött, az asszonyok várra vették a szerszámokat, a főhadnagy köpenye zsebébe dugta a könyvet, ő is elindult a vasútállomás felé. Bele kellett őrülni, minden nap jött egy orosz bombavető, minden nap szétbombázta a vasútállomást, minden nap kiment ezekkel az öreg asszonyokkal, minden nap kicserélték a sineket. Bele kellett őrülni.
Deka volt a napi fejadag. Reggel 6-kor osztották a kenyeret. Reggelente minden barakból 8-10 ember fölkelt, kihúzta maga alól a lepedőt, és elindult a pékség felé. Majdnem egy kilométert kellett gyalogolni, mert a pékség a táborban volt ugyan, de a lakóbarakoktól távol, ott, ahol a konyha, a ruharaktár meg a fürdő. Egy kis irtatlan erdősávon vitt keresztül az út, s a kenyérhordók csoportba verődve és fegyveres őrség kíséretében vágtak neki az ösvénynek, mert eleinte megesett, hogy leütötték őket. Úgy, ahogy feküdtünk, mindig a következő nyolc volt a soros. Előbb az alsó pricsen alvók mentek kenyérért, aztán a felső pricsre került a sor. De ha valaki állandó éjszakai munkára járt, teszem azt, fűtő volt a fürdőben, vagy a fűrésztelepre járt ki esti műszakban, az fölmentést kapott a kenyérhordás alól. Csak hogy senki sem vette igénybe a fölmentést, mert a pékeknél mérés közben mindig lehullott egy-két kenyérdarab, és aki nyitva tartotta a szemét, az mindig talált itt-ott, a mérleg alá beszorulva, vagy a péklapátra ráragadva egy kis gyűrkét. Senki sem szólt érte, ha a vételezők zsebre vágták az ilyen hulladékot. Közös megállapodás szerint tehát barakonként 8-8 ember hozta haza a kenyeret, plusz a barak parancsnok, vagy ennek helyettese. A valóságban azonban nagyobb volt ez a szám. Sokan ugyanis nem bíztak a vételezőkben, akik, ha a barakparancsnok vagy a helyettese nem nézett oda, esetleg benyúlhattak a lepedőbe, és jókorákat törhettek a kenyérből. Ezért aztán olyanok is, akik nem voltak sorosak, elindultak a vételezőkkel, megvárták őket a pékség előtt, és hazakísérték a kenyeret. Körülbelül 7 óra volt, amikor a vételezők megérkeztek. Ledobták a lepedőket a földre, és hozzáláttak a kenyér szétméréséhez. Egy-egy barak létszáma 400 fő körül mozgott. Majdnem másfél évig tartott, amíg a 70-dekás adagok kiosztására sikerült egy olyan módszert találni, mely többé-kevésbé mindenkit kielégített. A barak parancsnok maga elé tett egy hosszú furnérlapot, rajta a baraklakók névsorával és egyes nevek előtt csillagokkal. A csillag azt jelezte, hogy ki mikor kapta a púpját a kenyérnek. Az volt a vélemény, hogy a kenyér végének nagyobb a tápértéke, mint a középről szelt karéjoknak. Eleinte sorsolással osztották ki a sercniket, de ez a megoldás nem lehetett tartós. A sorsolás idővel minden téren megbukott, nem csak a kenyér szétmérésénél, hanem a többi élelmiszer kiosztásánál is. A tapasztalat azt mutatta, hogy a sors mindig részrehajló, és ebből kifolyólag ingerült szóváltásokra, sőt, verekedésekre is került sor. A barakparancsnok felolvasta, hogy ezen a napon kik kapják a kenyérvégeket. Ő maga, a helyettese, továbbá az aznapi éjszakai barakügyeletes, a sorrendtől függetlenül mindig a kenyérpúpját kapta. Eközben valaki meggyújtotta a kis petróleumlámpát, és ennek a fényében összeállították a mérlegeket. Ezek olyan formájúak voltak, mint a patika mérlegek. Furnérlemezből, cukorspárgából és lécdarabokból készültek. Az egyik serpenyőbe beletették a 70 dekás súlyt helyettesítő, pontosan megszámozott kavicsokat, melyeket időnként hozzámértek a konyhai sárgarés súlyokhoz. Amikor a mérlegek álltak, s lassan csillapodó, egyenletes kilengésük tanúsította, hogy semmiféle csel, csalás, ragaszték vagy alátét nem zavarja munkájukat, akkor a kenyérvágó hozzálátott a 401 néhány adag kiporciózásához. A kenyérvágó ugyanolyan ember, mint a többi. A kenyérvágásért nem jár neki semmi, még a púpja sem. Persze a kenyérvágó kérhette volna, némelyik barakban meg is tette, a mérleg köré lehulló morzsákat, de ez a kicsinyesség jele lett volna. Kicsinyes ember nem való kenyérvágónak. Kenyérvágónak olyan ember való, aki mindenki bizalmát bírja, akinek van érzéke a súlyelosztáshoz, és akinek a kenyér puszta szagolása, érintése, szeletelése és méricskélése örömet szerez. A kenyér színe majdnem fekete. Formája téglalap. A kenyérvágó mindenekelőtt hosszában kettészeli a téglányt, aztán pedig kereszte. Egymással párhuzamos vágásokkal 8 egyforma karéra vágja. Ez összesen 16 szelet. Egy-egy ilyen szelet gorombán 70 dekás. Amikor az összes kenyereket így módon felszeletelte, boszorkányos gyorsasággal leméri őket két mérlegen egyszerre. Amelyik egy hajszállal több, abból lecsíp egy darabkát, amelyik kevesebb, arra rádob egy falatot. Ezt a falatot lovacskának hívják, s az ilyen lovacskás adagok nem tudni miért nagy becsben állnak. Ameddig a mérleg karja be nem áll a vízszintesbe, így szól az íratlan megállapodás, addig a kenyérvágónak tilos kivenni az adagot a serpenyőből. Amíg a 401 néhány porciót le nem mérte, addig senki sem nyúlhat a kenyérhez. Előfordul ugyanis, hogy minden vigyázat ellenére két-három adag többlet mutatkozik. Vagy pedig, ami sajnos gyakoribb, néhány adag hiányzik. A kenyérvágó a lemért adagokat szép sorban és rendben lerakja a környező pricseken, s ha többlet vagy hiány mutatkozik, akkor a 401 néhány adag megszaporodik vagy megfogyatkozik egy 401 néhányad résszel. Ilyenkor mutatja meg a kenyérvágó, hogy valóban művésze ennek a munkakörnek. Ehhez ugyanis már nem veszi igénybe a mérleg segítségét. Ha például a 401 néhány porcióból két és fél adag hiányzik, akkor a kenyérvágó mind a 401 néhány karéból lecsippent egy-egy sarkocskát. Mindenki tudja, hogy a kenyérvágó pontosan annyit vesz le a kenyérből, amennyi okvetlenül szükséges. Amikor aztán kikerekedik a két vagy három hiányzó porció, akkor a kenyérvágó meg szokta kérdezni. Lemérjem ezeket? Egyszer esztendőben fordul elő, hogy valaki szaván fogja a kenyérvágót, és leméreti vele ezeket a köröm nagyságú vagdalékokból összeszedett adagokat. Erre a kérdése általában nem szokás válaszolni. Annak jeléül, hogy a mérést, valamint a pótadagok összecsipegetését mindenki igazságosnak tartja. Ezek után a barakparancsnok, fekhelyek szerinti sorrendben, kiosztja a kenyeret. Legelőször persze azokat szólítja, akiknek púpja jár, és ezeknek a neve mellé berajzol egy csillagot. Amikor az összes kenyérvégek elfogytak, akkor aztán mindenki megkapja az adagját. Ami morzsa szállítás közben lehullott és a lepedőben maradt, azoknak jut, akik a lepedőt adták. A kenyérvágó szétszedi a mérlegeket, ládájába zárja a súlyokat, s végül összesöpri azokat a morzsákat, melyek a mérleg körül maradtak az asztalon. Egy kis púp lesz belőlük. Annyi, amennyitől jól lakik egy madár. A kenyérvágó minden reggel meg szokta kérdezni. Ezzel a kis maradékkal mi lesz? A barak lakói, akik hajnalóta el nem mozdultak a kis petróleumlámpa fényköréből, s végignézték a kenyér érkezését, lerakását, szétvagdosását és kiosztását, még most sem oszlanak szét. Amíg a közös kenyérnek egyetlen morzsája látható, senki sem mozdul a helyéről, de erre a marék morzsára mégsem tart igényt senki. Nézni nézik azt a kis halmot az asztalon, de mégsem mondják, hogy add nekem, sőt, a legtöbbször így szól valaki. Edd csak meg, öregem. Nekem nem kell, mondja a kenyérvágó, és a barak parancsnokhoz fordul. Mit csináljak ezzel a kenyérrel? Mit tudom én? Mondja a barakparancsnok. Egye meg valaki. Erre azonban nem akad vállalkozó. A kenyérvágó már menne dolgára, de nincs szíve sorsára hagyni ezt a kis morzsalékot. Belenéz a tömegbe, várakozás teljesen néz körül, de senki sem mozdul. Egy idő múlva megszólal a barakparancsnok. Egye meg az, aki a legéhesebb. Erre sem válaszol senki. Amikor már túl hosszúra nyúlik a csönd, a barakparancsnok idegesen megismétli a fölhívást. Kell, vagy nem kell? Ne húzzuk az időt, emberek! Mindenki áll, nézi azt a marékra való morzsalékot, de senki sem lép ki a tömegből. A kenyérvágó még egyszer körülnéz és vállat von. Bánom is én, legalább söpörje le valaki az asztalt. Pritse felé indul, a tömeg utat nyit neki, és ő eltűnik a homályban. A többiek még áldogálnak egy kis ideig, aztán ők is szétoszlanak lassan. Az a marék morzsa minden nap az asztalon marad.
In memoriam Dr. K. H. G.
Hölderlin ist Ihnen unbekannt, kérdezte Dr. K. H. G., miközben a lódögnek a gödröt ásta. Ki volt az? Kérdezte a német őr. Aki a Hiperiont írta, magyarázta Dr. K. H. G. Nagyon szeretett magyarázni. A német romantika legnagyobb alakja. És például Heine. Kik ezek? Kérdezte az őr. Költők, mondta Dr. K. H. G. Schiller nevét sem ismeri? De ismerem, mondta a német őr. És Rilkét? Őt is, mondta a német őr, és paprikavörös lett, és lelőtte Dr. K. H. G.-t.
Elhangzott egy percesek. Örkény István rövid írásaiból Kézdi György, Törőcsik Mari, Parti Nagy Lajos, Szarvas József, Végvári Tamás, Eszterházi Péter, Darvas Iván, Fenyő Ervin és Ronyec Mária olvasott fel. Zenei szerkesztő Bánkövi Gyula. Szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A felvételt Kis László és Maksai Helga készítette 2002-ben, és legutóbb ugyanabban az évben, április 2-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Egy Eszterházi család vallomásai.
Harmónia Celestis. Részletek Eszterházi Péter regényéből. Felolvassa a szerző.
E regényes életrajz szereplői költött alakok. Csak e könyv oldalain van illetőségük és személyiségük. A valóságban nem élnek és nem is éltek soha. Apámék hamar beletanultak a fizikai munkába. Képesnek bizonyultak rá, és akarták is. A pestiek többsége nem így gondolta. Megsértődtek, mert megsértették őket. A fizikai munkát meg lenézték. Apám, mondtam, nem nézett le semmit. Már másnap lehetett jelentkezni segédmunkásnak a templom építéshez. Érdekes, hogy ezt akkor engedélyezték, az építést. A plébános úr már várta apámat, külön fogadta, megkínálta likőrrel, és igyekezett őt lebeszélni az alantasnak mondható malterkeverésről. Mire apám, róka lelkűn, játszva, szerette ezeket a játékokat, azt a kenetes költői kérdést tette föl, hogy vajon van-e munka és munka köz különbség, ha az Úristen dicsőségére szolgál, s vajon néki, nem neki, néki, mint családja tagjának nem kötelessége folytatni azt, amit az elődök évszázadokon áttettek, segíteni az egyházat, ha palatinuszként, akkor úgy, ha segédmunkásként, akkor úgy. A tisztelendő úr a gondolatot igen nemesnek és valóban kézenfekvőnek találta, úgyhogy ittak még egy kis kontyalávalót. Azután béreltek felesben földet az Andris dombján, meg a Keller majorban. Krumpli kapálás. Szép asszony maga, a maga farára két sor krumplit lehet elültetni. Mintha részegen úgy dülöngéltek haza a fáradtságtól. A tenyerük feltörve, a bőr cafatokban, egy-egy helyen a húsig lesúrolva, de ez legalább látszott, egy seb, amit lehet érteni, föl lehet fogni. De mi ez a fáradtságnál, kimerültségnél több? Mi ez a vereség a testben? Egyáltalán, hogy csupán a test van, és az ember azonos a testével, a fájdalommal, a kilátástalansággal. Mi ez? A munka, morogta Rozi néni, szokása szerint a Sparhertnek. Apám szimpadiasan a derekát tapogatta, akár egy öregasszony. Jaj, 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 meghalok. És nevetni igyekezett. Rozi néni nem fordult meg, örökké volt mit tennie a platnin, mert a platnin örökké van mit tenni. De hogy hal meg, hangzott közönösen. Mit mond, Rozi néném? Perdült oda apám, aki nem szerette a konfliktusokat, igyekezett mindig kitérni vagy elsimítani. Csak azt, gróf úr, hogy egy krumpli kapálástól nem hal meg a gróf úr. Csit, csit, piszegett bele férfias gyávasággal Pista bácsi. Mit csitteg itten, ne csittegjen itten nekem. Rozi nénit öregasszonynak láttam. Olyan 50 éves lehetett. Kontyos, testes, sokszoknyás parasztasszony. Csillogott az arca a haragtól. A szeme mindig csillogott, ami megszépítette, de mindenképp megkülönböztette. Ha gróf, akkor gróf. És gróf? Mit akar maga? Így, doktor úr, úgy, doktor úr. Kit akar ebbe becsapni? Magát? Őt? Vagy az ávót? Palócul beszélt, amely nekem is anyanyelvem lett. Az ávó, vau, au. Úgy hangzott akár az ugatás, egy nyüszítés. Gróf bólintott, és apámra nézett, mintha ellenőrizné, igazat beszéle. Egy gróf ne kapáljon. Vagy csak most fordult meg? A kapálás nem úrnak való. Csönd lett. Mintha azt mondta volna, nincs apáméknak itt semmi keresni valójuk. Apám zavartan áldogált, nem volt kivel vitatkozni, nem volt mit mondani. De hát, Rozikám, próbálkozott Pista bácsi, a doktor úrék azok nem micsoda, csapott le rá az asszony, mintha apámék ott se volnának. Anyám sírva beszaladt a szobába, teli volt emberekkel, velünk, erre újra ki az udvarra, hátra a kertbe. Pista bácsi ilyetten tipegett, mint aki tánclépéseket gyakorol. Kezdő kurzus. Rozi néni szemtelenül figyelte a fiatal asszony álmok futását. Mi a baj, Rozi néni? fuvolázta apám. Semmi, fordult vissza az asszony a tűzhelyhez. Baj, gróf úr, az nincsen. Nem volt megint mit mondani.
Jó hétig a köszönésen kívül nem szóltak egymáshoz.
Pista bácsi sem.
Apám még hajnalban kimentek a krumpliföldre, napnyugtakor betántorogtak, kezüket rongyokba bugyolálták, mint a leprások, anyám tolatott a nagy hasával, kint a nyári konyhába főzött rémséges ügyeket, nem tudta még, hogyan kell a semmiből főzni, lehet. Reggel köszöntek, este köszöntek, segítséget nem kértek, nem kaptak. Sokáig nem mehetett ez így, de a szüleim fiatalok voltak, és bizonyos értelemben elkényeztetettek, de azt hitték, erejük végtelen. Azután egyik este, amikor apám beszédelgett a konyhába, azt mondotta Rozi néni a Sparhertnak: túlontúl gyorsan kapál, doktor úr. Lassabban kéne? Nem az, hogy lassabban, hanem állandóan, ahogy a szíve ver, doktor úr. És lángba borult az arca. Ettől kezdve mindenbe segített. Hogyan kell a kapát fogni, a kapcát tekerni, mit kell tényleg kapálni, mit elég horolni, mi az a luttalp kapa, és hogy hogyan kell ellenőrizni, hogy elég kövére a liba. A szárnya alatt, a hónaljában van egy púp, csak akkor. És hogyan kell kukoricaprószát csinálni, meg langallót, meg puporát. Mindenből lehet ennivalót mesterkélni, Lilike. Minden tud ízleni, higgye meg nekem, minden, mondta elkeseredetten, és csillogott a szeme nagyon. Aztán a mákos guba, amiért én állítólag rajongtam. Azt tartott életben, vagy mi? Csócsálok a gyereknek egy kis mákos gubát, Lilike. Lilike köszönte, nem tudta, mi az a csócsálás. Apám tudta, de nem mondta. Rozi néni, megmutatná, megmondaná, kérem, mi az a csócsálás? Na hát a csócsálás az csócsálás, nincs mit azon mutogatni. De azért megmutatta. Mint egy kenyérsütő lapátot, egyszer csak előre tolta a nyelvét, mintha nyelvet öltött volna anyámra, noha pusztán azt akarta, lássa anyám, hol tart. A bő nyál, Lilike, az a lényeg, akkor lesz szép puha, gyöngéd, sejmetes a csócsa. Lássa, Lilikém. Anyám, mintha egy született grófnő volna, pedig nem, fogta magát, és egyszerűen elájult. Hogy az ő egyszülött fiacskája ezt az undorító sötét, a mák, nyálazmányt, apám karjaiba vette, és mosolyogva, nézzünk szembe a tényekkel, röhögve kivitte akár egy szocialista Gregory Peck. Később azután a mamám is jelentős csócsálóvá nőtte ki magát.
Tota dulcis est Maria, mortalium patrona.
2,5 év múlva, 56 októberében, mi akkor már és még Csobánkán laktunk, mert a kitelepítettek ugyan szabadon választhattak lakhelyet, a jobbágyok röghöz kötöttsége már a múlt században megszűnt, nem azonban Budapestet, minthogy ott nem bírtak bejelentett lakhelyel, minthogy éppenséggel ki voltak telepítve. Vagyis ha a probléma nem léteznék, akkor a probléma minden nehézség nélkül megoldható volna.
Elébb a Békásmegyeri Vörös Csillag termelő szövetkezetnél állt egy idényen át részes dinnye kertészként alkalmazásban. Ott láttuk azokat a mesés földbe vágy gunyhókat. A legrettentőbb kánikulában is kellemesen hűvös. Mint ha apám még játékból építették volna, a féle homokvár csak még annál is jobb, mert bele lehetett bújni. Nagy Pali, vele dolgozott együtt, párban. Apánk rossz szelleme. Ahogy Bogyisza szerette kijelenteni, sűrűn tütüztek. Tütüztek, utáltam ezt a szót. Viccelt sokat a Pali bácsi, meg nagy villogó aranyfog lógott a szájában. Teli van arannyal. Azt nem nagyon hittük, hogy egyidős papival, látni lehetett, hogy sokkal öregebb. Belőle is mindig jó pálinka szag áramlott. Papi a dinnyesség utána budapesti útfenntartó vállalatnál lett segédmunkás. Útkaparó. Ezt a szót viszont nagyon szerettük. Büszkékedtünk is, ahol tudtunk.
Útkaparó. A mi édesapánk nem akárki, útkaparó. Az útkaparó nem ám az, aki az utat kaparja, nem csirke az, hogy kapirgáljon, hanem aféle kovboly. Szabadon jár kell a világban, az utak mentén, és ügyel, hogy azok rendben legyenek, mintha az út egy ló volna, hol muraközi, hol arab stelivér. Klik-klak. S ő időnként megpaskolja a nyakukat, hogy jól van, ráró, jól van. A mi édesapánk építette a Pomázra vezető utat is, meg a csobánkai bekötő utat. Vagy hát nem építette, de gondját viselte, szépen följavította, kátyukat bitumennel kipótolta, oldalt a patkákat helyrepofozta, zárkokat kigazolta, rendbe tett mindent, ahogy kell. Olykor, ha közelben dolgozott, meglestük az öcsémmel, engedély nélkül. Annyira büszkék voltunk rá, hogy ott félmeztelenül egyengette a bitument, sötét mocsokcsíkok csúszkáltak a testén, időnként valaki elsüvöltötte magát mellette, grófa, kurva, anyád, ne bazd már el megint! A hátán, a derekán csillogott az izzadság, meg a homlokán. Alkarjával megtörölte, megigazította a szemüvegét, egy félmeztelen professzor, látszott rajta az ész, meg az erő is, ész és erő, mint a görögök, akikről mami olvasott föl nekünk, mert mi magunktól nem akartunk olvasni, mert, mondtuk, mi is útkaparók akarunk lenni, olyan, mint a papi, és nem fogunk olvasni. Legfőjebb lesz egy szemüvegünk az okosság miatt. Leleményes Odüsszeusz hallottuk, de elsősorban bitumenezni akarunk. És akkor ő elsírta magát, valamit félreérthetett, de mi meg nevettünk, a kettő kiegyenlítette egymást. Gyerekkorunkban gyakran láttunk felnőttet sírni. Szervusz, öregem, matyikám! Örvendezett Tóth Jusuf, parketta csiszoló kisiparos, engedélyezett ellenség, lassan már erre is telt a rendszernek, egy maszek, egy magánszektoros, a hajdani falusi foci csapat balbekje, hangsúlyosan és büszkén tegezte apámat, amely kiváltságát 21 néhány évvel ezelőtt nyerte el, az ő családjában elsőként, noha sok száz éve éltek ugyanabban a faluban, ők és mi. Hogy vagy, öregem? Apám őszintén válaszolt, mire Jusuf hátba vágta, ezt azért régebben nem merte volna, mintha együtt őriztek volna a disznót. Egyébként tényleg együtt őriztek disznót, a nagymama szigorú nevelési elvei következtében a gróf gyerekeknek ezen is át kellett esniük. Van, aki disznót őriz, van, aki disznót tart, és van, aki egy disznó. És felajánlotta a segítségét. Nem a paraszt mozdult meg benne, bár egy kis családi griffmadáros árny hult a viszonyukra, hogy jó jön ez még, ha visszaáll a világ tisztes rende. Ő is tudta, amit mindenki, nem fog visszaállni semmi, itt soha semmi nem folytatódik, mindig mindent újra kell kezdeni, és nem is rejtélyes bátorságból segített, nem váratlan vakmerőségből, hogy ő, Tóth Jusuf, maszek és kiöregedett balhátvéd fittyet hányna a jelennek, ennek a bóvli mindennek, mert nem is hányhatott fittyet a jelennek, mert nem lehet, ha csupán a jelen az, ami van, nincs honnét fittyet hányni. Tóth inkább kispolgár volt, mint bármi más, ez a speciális magyar zagy, magyar törek. Tologatta a politika ide-oda az embereket, addig-addig, míg eltörött a 12 személyes kávéskészlet. Apám alkalmazásával vállalt némi rizikót, nem sokat, de mégis, viszont, mint egy cserébe, kevesebb bért fog neki fizetni, mint egy melós melósnak. Ebből a szempontból a grófok rentábilisak. Csap bele, komám! És édesapám belecsapott. Apám lassan beletanult a parkettázásba. Később, mert Jusuf átállt arra, eljött a műanyag ideje a műanyag fröccsöntésbe. De akkor már elkezdett fordítani is. Először csak németből, aztán angolból is, aztán franciából is, aztán németre is, angolra is, franciára is, aztán keresztül kasul, oda-vissza, elején négerként, név nélkül. Miközben a biztonságot jelentő munkakönyve ott volt, ott lehetett a parkettás műanyagos balhátvédnál. haver. Ilyen a jó haver. Élete visszatért egy rendesebb kerékvágásba. Egy rendesebbe, de nem rendesbe. Nem a rendesbe. Miáltal éppen ez a különbség lett a kérdés, az, hogy akkor most mi is van ebben a kerékvágással? Talán mégis nehezebb azt kibírni, amit kibírunk, mint azt, amit nem. Mert előbbinél föl kell tenni a kérdést, hogy mi az, amit kibírunk. Ezzel szemben, ha olyat bírunk ki, amit nem lehet kibírni, akkor nincs ez a kérdés, ez a luxus. Akkor csak a kibírás van. Apám igazán ekkor lett magányos. Úgy látom őt most már örökké, hogy ül az íróasztala mögött és géppel. Zúg át a világ mindenségen az írógép kattogása, betölti minden zugát, elér minden távoli öblöt, rejtett hajlatot, ez a hitvány, irgalmatlan kopogás, amely inkább zihálás és hörgés, mint egy gép tárgyazzaja, a kudarc beismerése, elcsukló sírás és könyörgés. Ezzel telítődik az egész teremtett világ, ez apám életének utolsó zengő szava, ez az iszonyatos, iszonyatosan elrontott, közönséges, ijesztő, rossz, engesztelő hang, ez a tehetetlenség, egyszeriség és teljesség. Nem az az igazi magány pillanata, amikor állt a dinnye földön, paraszt a parasztok között, rémülten pillantva a kamerába, hanem ez a mostani. Ahogy az országnak, neki sem maradt más, csak a jelen. És ehhez a magányhoz semmilyen módon nem volt szokva, ehhez a történelmi magányhoz, amely azonban fondorlatosan az ő személyére vonatkozott, az ő testére szabta az Úristen. És ha belepillantott-e magányba, a mindent fölzabáló jelen tükrébe, akkor ez a tükör csupán egy 40 forma férfit mutatott, egy született valakit, aki nincs sehol, nem ért el sehová, nincs, vagy van, de minek. Mi nem tudtunk ezen a magányon változtatni, senki közülünk, egy jottányit sem, hogy én például mennyire untattam. És nem volt jó neki ebbe a tükörbe néznie, jobb volt áldigálni a homályos borkimérésekben. Az jobb volt neki. Egy íróasztal, az írógép szüntelen kopogása, és ez a savanyú homály. Ez minden.
Harmonia Celestis. Eszterházy Péter olvasott fel részleteket regényéből. Hangszeren közreműködött Malina János és Szabó István. A felvételt Borlai Kinga, Kis László és Maksai Helga készítette. A műsort Bán Magda szerkesztette és Zoltán Gábor rendezte.
A befejező részt hallották. A hangfelvétel 2000-ben készült, és legutóbb 2021. július 16-án hangzott el a Kossuth Rádióban. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.
Kutyabaj, Szakonyi Károly hangjátéka.
Na, csak szépen, rendben kutyuskáim a lépcsőházban. Ne riasszuk fel a lakókat. Na, mindjárt az utcán leszünk. Türele!
Jó reggelt, Bordai bácsi! Séta, séta!
A szokásos reggeli séta, Aranka, a szokásos!
És hol az én kis barátom, a Pincsi?
Vár a sorára, a többivel együtt oda benne, nem bírok egyszerre egy egész falkával.
Majd benézek érte, és megint leviszem egy kicsit a térre, de most sietek a boltba.
Na, jöjjön csak, jöjjön a Pincsi, nagyon szereti magát.
Frissepret, tessék! Frissepret! Jó reggelt, Bordai!
Jó reggelt!
Ez már a második transzport.
A harmadik, asszonyom, a harmadik. Nézze, hogy örülnek a szabadságnak, meg a jó levegőnek.
A jó levegőnek itt a belvárosban. Még az árumot is megmérgezi a benzingőz. Ha így megy, dobhatom a szemétbe a medgyet, meg a sárgarépát. Mi csak... Új kutyája van.
Tegnap találtam szegénykémet. Ott futkosott kétségbe esetten a villamos megállóba. Elzavarták, vagy elvesztette a gazdáját.
Maga persze pártfogásába vette.
Ezek mind lelencek, asszonyom. Kóboröbek, soványak voltak, betegek, amikor rájuk akadtam. Ha látnám, milyen hálásan teszik térdemre a fejüket az első etetés után.
Mondja, hogy fér meg ennyi kutyával?
Nagy a lakásom, és legalább nem vagyok egyedül. De mennem kell, bocsánat, türelmetlenek.
Fél kiló tarja szeletelve, tessék. Bordai úr, a szokásos.
Ma csak 3 kiló csirkelábat kérek, fogytán a nyugdíj.
Igenis kérem, 3 kiló tyúkkarom. Na, hol az a szatyor? Hadd tegyük bele. Így, né. És saját magának? Egy kis fasírtlak való, vagy rövid karaj, netán finom marhafartő levesnek?
Nem, nekem semmit, hiszen tudja.
Mert minden pénzét az ebekre költi.
Hát, egyszer hontalanok. Nincs szívem a sorsára hagyni egyet sem. Mennyit fizetek? Még a patikába is be kell néznem.
Csak nincs valami baja.
Nem, velem semmi baj, de a schnauzer szemére kell valamilyen kenőcs, az írterjér meg köhécsel. Magam gyógyítom őket. Olyan hálásak érte, ha látna. Itt vagyok, kedves kéim, meghoztam az ebédet. Jaj, mindjárt eszünk, na, mindjárt, na, így. Jut neked is jó. Na, jön valaki, várjatok, és rendesen viselkedjetek, na, vissza befelé az előszobából, befelé, te. Ja, nyitom már, na. Maga az Aranka.
Kezi csókolom. A pincséért jöttem. Leviszem sétálni.
Jó.
A mamám azt mondja, nem vihetem haza, de azt megengedte, hogy sétáltassam. Jaj, itt van velem valaki, hadd mutassam be. Mani úr, kedves ismerősünk.
Örvendek, Bordai.
Hallottam Arankáiktól a kutya menhelyéről.
Igen, mi meséltünk róla. A mama meg én, és Mani úrat nagyon érdekelte. Megkért, hogy elkísérhessen.
Igen. Bemehetünk?
Hát, igen, tessék csak, ha bár nagy rendetlenség van, tetszik tudni, ennyi kutyával a lakásban.
Csak kutyákat?
Igen, valahogy így alakult.
De és mennyit?
Hát, ahogy a sors hozza. Pillanatnyilag 22-en vannak. Nem, a tegnapival együtt 23-an.
Fantasztikus. Szabadna megtekintenem őket?
Hát éppen étkeznek, és ilyenkor nem tanácsos, de...
Ó, Mani úr nagyon szereti a kutyákat. Biztosan megérzik, és nem bántják.
Hát, ha nem tart tőlük, bevezetheten. Erre. Csend legyen, ha mondom, csikasz vissza! Semmi baj. Nyugalom, na, egyetek, senki sem veszi el tőletek, jó?
Hát igen. Én mondom, kisé ijeszt.
Pincsikén. Látja, hogy jön hozzám, milyen aranyos. Ez a hófehér szőre, fekete orrocskája. Te drága. Mindjárt megyünk a parkba sétálni.
Jó, tarka népség, nem mondom. De látom, jól tartja őket. Kap valakitől segítséget?
A lakók néha elhozzák a konyhai maradékot.
De valamilyen egylettől, ligától.
Sehonnan kérem.
Soha nem is kért.
Eszembe sem jutott. Ezek az én pártfogoltjaim, hát nekik élek.
Jó, de mi a szándéka velük?
Hogy mi a szándéka?
Igen.
Mi lenne? Nálam laknak, etetem őket.
Szóval tisztára csak emberségből?
Szeretem őket. Aha. Egyedül élek, öregszem, nincs családom. Hát.
Ha látná, hogy mennek Bordai bácsival az utcán, mint a falka vezérük lenne.
De hát ez költséges. Habár, látom, szép nagy lakásban él. Hány szoba?
Három szoba, ugye?
Igen, és milyen értékes bútorok. Nem kár ezekért, szőnyegek, képek.
Hát valamikor jól ment a családunknak, régen. Ezek mind a családi hagyatékból valók. A tálaló, az ebédlőasztal, a székek. Ja, az a festmény a dédapámat ábrázolja. Bemseregében harcolt az erdélyi csatában. Az ott az anyám, Coborka lánya. Coborkák földbirtokosok voltak a felvidéken. Az apám, nézze, milyen szigorú ember, főmérnöke volt egy bőrgyárnak, ott, ahol az apja még munkásként dolgozott, de a fiát tanította.
Nem fél tőle, hogy a kutyák mindent tönkre tesznek?
Nem mondjon ilyet, mert Bordai bácsi megharagszik. Együtt üldögél velük a bőrkanapén. Persze, csak ha odafér tőlük.
Mit féltsek ezen a sok felesleges holmin? Kire hagynám? Senkim sincs. Ezek a jószágok meg olyan jól érzik itt magukat.
Még arra sem gondolt, hogy eladogassa a nemesebbjét a falkából?
Ne. Pénzért soha. De ha valakinek kell, hát odaadom ingyen, ha jó gazdi lesz. Például, ha magának megtetszene valamelyik...
Nem, nincs szükségem kutyára, még azzal is veszünk.
Pedig a kutya hűtárs, jó pajtás. Nézze a pincsi, hogy nyalogatja az Aranka kezét.
Viszeres sétafikálni. Gyere, anyu. Mani úr, velem tart.
Igen, már is. Hát, minden jót. Bordai úr, minden jót. Nagyon érdekes. Mindez nagyon érdekes, és figyelemre mért.
Bordai bácsi, én vagyok az Aranka. Bemehetek? Nem zavarok, mert hogy éppen zenét hallgatnak.
Nyugtató lakhat rájuk. Ilyenkor pihennek, vagyis pihenünk. Amióta kutyákkal élek, sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok. Az életem eddig csupa rohanás volt, kapkodás, idegeskedés a pénz miatt, a politika miatt, a rendszer miatt. De most nem érek rá mással foglalkozni, csak velük. Maga nem is hiszi, milyen békességet jelent ez. Megszerezzük azt a kis eleséget, sétálunk, most például zenét hallgatunk. Mozartot. Mikor volt nekem időm erre? A pincsért jött?
A pincsért is, de Mani úr is üzent.
Ó, az ismerősünk.
Igen, nagyon foglalkoztatja mindaz, amit itt látott. Segíteni szeretne magának.
Az ápolásba?
Mani úrnak lenne néhány ötlete.
Ajjajjajjaj, rettegek az ötletektől, azok mindig felborítják a nyugalmat.
Szerinte maga tönkre megy, ha sokáig egyedül végzi ezt a missziót. Ne. Mani úr most munkanélküli vállalkozásokon töri a fejét. Szeretné Bordai bácsi elé tárni a terveit. Azt mondja, a kutyusok érdekében. Meghallgatná?
Nem bánom, ha annyira akarja.
Elsősorban is veszünk egy telex gépet. Ne kérdezze, hogy miből. Megelőlegezem, aztán majd elszámolunk. De telex nélkül nem megy. Leveleket írunk a világ minden állatvédőligájának, egyesületének, szervezetének. Támogatást kérünk.
Támogatást?
Persze. Most ránk figyel az egész nyugati világ. És egy ilyen vállalkozás, mint az öné.
De hát nem vállalkozás, én szeretem.
Szóval egy ilyen nagy volumenű vállalkozás megérdemel némi nemzetközi összefogást. Ez így nem megy. Nem megy, hogy maga csirkelábat vesz a pártfogoltjainak a szerény kis nyugdíjából, de hogy a lakók összeadják a maradékot. Ja, hát ez provinciális gondolkodás.
De áldozat nélkül,
ugyan, kérem, ugyan, még meddig akar maga áldozatot hozni? Ami nem volt elég egy fél évszázadig? Maga nem azért kap nyugdíjat, hogy ebek kosztjára fordítsa. És ha már majd nem is bírja megvenni azt a napi 3-4 kilót.
Na, valahogy csak lesz mindig.
Na, arra ne számíts, hogy örökké megkapja a lakók ételmaradékát. Nem lesz maradék. A háziasszonyok majd csak annyi szelet húst vesznek, ahány családtag van, és kiszámítják, ahogy a finnek meg a hollandok. Látott maga már nyugatiakat zabálni? Na, azok aztán a fogukhoz verik a garast. Itt se lesz másként a nagy drágaságban. Úgyhogy na, külföldi segítség nélkül nem jutunk semmire. Ne legyünk amatőrök, könyörgöm. Ez itt a nagy baj, az amatőrizmus. Így nem jutunk soha Európába. De egy telexgéppel, jól fogalmazott levelekkel fellendíthetjük a hazai kóborkutya ellátást. Komoly bázis teremthetünk. Megindul az ajándék beáramlás.
De telexgép és levelek.
Bízza rám a dolgot, bízza rám. Amióta itt jártam, folyvást a maga hűséges önzetlenségét csodálom, de nem hagyhatom magára a gondjaival. Ma már nem áldozatvállalásra van szükség, hanem gazdasági érzékre. Gazdasági érzékre.
Schöne danke alles, merci bien, many many thanks, németül, franciául, angolul, ez Dániel, ez meg Svédország, spanyol nyelvterületre.
Mik ezek?
Hálálkodó levelek.
Láthatnám őket, tehát végtére is az én nevem.
Természetesen, tessék. Ez itt az egyik, az elesettek istápolása a mi keresztünk, de zokszó nélkül cipeljük.
Viseljük. Tessék? Viseljük, így helyesebb.
Apróság, legyen. Tehát,
sok szó nélkül viseljük, ám végtelen hálásak vagyunk az önök kinyújtott kezért, mellyel botorkáló lépteinket segítik a nyugati világ felé.
Muszáj ilyen körülményesen, nem lehetne csupán annyit, hogy köszönjük emberségüket.
Én vagyok a menedzser, ehhez jobban értek. Nem. És a jelek szerint jól menedzselem a vállalkozást, vagy nem? Egyébként itt a lista már elküldött hálálkodó sorokról. Írtam egy ausztráliai kutya eledelgyárnak, megköszöntem a tetemes pénzösszeget, a luxemburgi gumicsontkonszernek, és még valami, nincs kizárva, hogy Oroszországba is írok. Ők most kapnak segélyt az amerikaiaktól, mindjárt küldhetnének belőle valamennyit. Le is írhatnák az adójukból. Rendben? Bordai úr, azt kérdeztem, rendben?
Nézze, én ehhez nem értek, de kissé zavar.
Micsoda?
Ez a kunyerálás.
Ezt a szót ne is használja. Ezek konszenzuson alapuló ügyletek. Nem látja, hogy versengve segítenek? Persze, az adományozó cégek elvárják, hogy termékeiket reklámozzuk, de ez a legkevesebb, amit kívánhatnak.
Hát én eddig mindezt emberségből tettem.
Emberségből nem lehet megélni, sem nekünk, sem a párfogoltjainknak. Nézze meg, milyen kaját kaptak régen, és mit esznek most, mi? Már csak a csomagolás is. A habgyártmány, meg a Doc's Chicken's Burger, a granulátumok, a vitamin, csupa első osztályú készítmény. Miből venné meg, ha nem lobbiznánk, mi? Ja. És mit fizet a lakásáért? Semmit. Elszámoljuk rezsiben.
Hát nem lesz ebből baj?
Jellemző. Baj. Ez a maradi gondolkodás. Félelem a vállalkozástól. Csak nem akar egész életében garasaskodni. A valutánk szépen kamatozik. Figyelj ide. A márkát most átváltjuk dollárra. A dollárt svájci frankra, az később ausztrál dollár, vissza az egészet márkára, és már is gyarapodik a tőke.
Ahogy mondta, nem egészen pontosan követtem.
Nem is kell, ne fáradjon ezen. Inkább nézzük még ezt a levelet. Egy grófnőnek írjuk, kenelje van a Velszi tartományban. Nyisson ajtót, kedves gróf, nyisson ajtót, 5:30 megjöttek az emberek.
Kik jöttek?
Kutyasétáltatók.
Kicsodák?
Jaj, még nem értem arra elmondani. Felfogadtam 10 állástalan, de 3-3 kutya jut rájuk fejenként. Engedje be őket, legyen szíves.
De minek ide 10 ember? Hát eddig magam vittem őket az utcára.
Az lehetetlen, hát mi fejlesztenünk kell a vállalkozást. Különben csak amatőrködünk. Miért nem nyit már ajtót?
És velem mi lesz, kérem?
Mi lesz? Maga hozta ki a pórázokat, meg a ruhákat.
De milyen ruhákat?
Az egyenruhákat. Minden emberünk kap egy színes öltönyt a menhely emblémájával.
Jó napot
kívánok.
Csak hogy. Azt hittük, már felszámolták magukat.
Hát itt volt.
A Bordai úr, vezesse az urakat az öltözőbe. Tessék, ne vesztegessük az időt. De Bordai úr majd itt elmondja, hogyan kell bánni a kutyát.
Na, jöjjenek utána.
Nem maradtak ezek a dögök.
Még megmarad, eredj innen.
Ne vadítsák őket, csak szépen, nyugodtan.
100 forintos óra mérik még szépen.
Hiszen ezek vadállatok.
Ha valakinek nem tetszik, elmehet. 100 másikat találunk helyette.
Nem kell azért mindjárt.
Hát ezt tegyük fel, olyanok leszünk, mint a bohócok.
Hol az a póráz?
3 kutya egy ember, nem lesz az
sok. Bánjanak velük gyengére. Na, kutyuskáim, csak nyugodtan. Sétálni mentek.
Ó, vigyázzanak az ebekre. Drága jószágok ezek.
Bordai bácsi, elvihetem a Pincsit sétálni?
Nem.
Nem? Miért nem?
Se maga, se én. Nem sétáltatunk többé. Ez a maga ismerőse szakosította a sétálást is. Tanfolyamot kellett vezetnem az emberek kiképzésére, mert a Zicher társaság csak úgy kötött biztosítást a kutyákra, ha profik foglalkoznak velük.
Milyen társaság?
A Zicher, valami német-magyar biztosító. Mani úr szerint előnyösek a feltételek.
És Bordai bácsinak mi a dolga?
Nem is tudom. A tanfolyam óta nem igen van rám szükség. Néha telefonügyeletet tartok, elszaladok a postára, Mani úrnak hozok ebédet az Asztóriából. Nézze már, kiköltöztem az előszobába, itt a sezlonyom, mert odabent raktár van, meg telexszoba, meg komputerterem. Már nem is találkozom a kutyákkal, csak ha kiadom az embereknek a pórázokat, elszoktak tőlem. Ez a legnagyobb szomorúságom, hogy szinte meg se ismernek. Úgy fennhordják az orrukat. Konzerveket esznek, meg színes csomagolásban érkező kajákat.
Amiért a tévében is? A
tévében, nem tudom.
Nem látta a hirdetést? Pedig csuda jó, a kutyái szerepelnek benne.
Nem láttam.
Képzelje, bejön egy nagy fényes térségre néhány sovány kiéhezett kutyus, szimatolnak, meglátnak egy halom külföldi kutyaledelt, csupa szép színes doboz, meg pakli. Neki esnek, feltépik, felbontják, esznek két pofára, és már is jól táplált, sima szőrű, vidám ebek kívánnak. Még a szlogent is tudom. Dogs chicken food, ez a jó, minden boltban kapható. És zene.
Az... Én kutyáim? Hát honnan tudja, hogy az én kutyáim?
Masni van a nyakukban, a masni meg felirat. Bordai kutya menhely. Egy menhely, amely közel áll önhöz.
Hihetetlen.
Bordai úr, kapjuk össze magunkat, látogatunk érkezik. A kék madár szigetek elnöke van hazánkban. Na, pillanatnyilag a parlamentben hallgatja a képviselők 120. privatizációs vitáját, de hallotta mi menhelyünkről, tanulmányozni akarja. Ők is most szabadultak fel, náluk is most indulnak a vállalkozásra. Gyorsan, csináljunk egy kis rendet.
Mani úr, kérem egy pillanatot, már régen akarom kérni. Adjanak kezemre is néhány kutyát a régiek közül.
Most nem érünk rá erre.
Csak annyit mondjon, lehetséges-e, sétáltatnám őket, és a saját pénzemből vennék nekik kosztot. Úgy hiányoznak nekem.
De értse meg, hát nem lehet külön költségvetést vezetni. Már így is túlterhet a kompjúter.
De hiszen a nyugdíjamból fedezne.
A nyugdíjából? De azt már nem. Tudja, hogy csemegézne rajtam a nyugati sajtó? Csirkelábat vesz a kis nyugdíjas. Mit képzel? Csirkelábbal akar bejutni Európába? Tudjam már, inkább készül az elnöki fogadás.
Milyen fogadás?
Gyerünk, rajta, Bordai úr!
Kutya, kutyus, na, nem bántalak, gazdátlan vagy szegénykém is. Éhes, ugye, felborítottad ezt a koszos kukát egy kis eleségé. Na, gyere, kapsz tőlem enni. Na, légy bizalmatlan, te.
Jó estét. Mit keres itt, jó ember? Felborítja a kukát.
Ne.
A szemetet ki fogja összeszedni, talán a polgármester úr?
Csak ezt a kutyát akarom magammal.
Magáé?
Kóbornak nézem.
Szóval maga sintél.
Én? De kérem.
De akkor meg menjen innen, amíg szépen vagyunk. Megfogná ezt a szegény ebet, eladná az állatkísérleti intézetnek. Van magának szíve néhány koszos forintért oda juttatni. Na, fuss, szaladj innen, te kis csavargó, mielőtt még ez a rossz ember elkap. Lássa, hogy megpucolt.
Igen, is látom.
Hát akkor mire vár? Késő van, menjen haza, ha van hová.
Igen is, kérem. Nicsak, hát előkerültél, na. Gyere ide, na, gyere, na. Ne, nem bántalak. Elment a rendőr, ne félj. Nézd csak, na, itt egy kis parízer. De ha velem jönnél, kapnál csirkelábat is. Mindig azt vettem a kutyáimnak. Jó leveskét főztem belőle. Na, ham, kapd el. Mi az? Nem ízli? Nem kell? Mit vicsorogsz te? Mi bajod? Ha válogatsz, akkor te nem is vagy igazán éhes. He? Na, azt a plakátot nézd, enni adok neked. Micsoda plakát az? Nyalogatod? Bolond vagy? Egy plakátot, amikor itt ez a jó kis Paris. Most látom, mit bámulsz. Dog chicken food, ez a jó minden boltban kapható. Hát, ez kell neked is, mi? Ez? Dog chicken food, konzerv, színes csomag, parizer már nem is jó nektek, meg a csirkeláb, a szalonnabürke, a kenyérhéja, csak a flanc, mi? A divat. Dog chicken food, dog chicken food.
Hé, jó ember, már megint maga az. Micsoda csendháborítás, ez elment az esze háborgatni a békés polgárok álmát. Na, tűnjön innen, de gyorsan. Ném Bond.
Dog chicken food. Dog chicken food.
Dog chicken food.
Kutyabaj, Szakonyi Károly hangjátéka. A szereposztása következő volt. Bordai bácsi Raksányi Gellért, Mani úr Gálvölgyi János, Aranka Paciga Mónika, Zöldségárus Mányai Zsuzsa, Hentes Sugár László, rendőr Kárpáti Tibor. A felvételt Rosenman Péter és Ádám Krisztina készítette. A rendező munkatársa Berecki Sándor. Zenei munkatárs Veres Jolán. Dramaturg Major Anna. Rendezte Vadász Gyula.
A hangjáték 1991-ben készült, és legutóbb 2018. május 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Eltévedt herceg vagyok.
Két színész legenda.
Mondja, jutottam eszébe valakinek.
Rutkai Éva és Latinovics Zoltán felejthetetlen alakításai a filmvásznon.
Hogy megy a munka?
Kedélyes szakma.
Erre van épp a rengedélyünk.
Ez nem magának való társaság.
Fotóháber, tanulmány a nőkről, ma 20 órától az M1-en.
Műsorajánlót hallottak.